Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Ezen a héten pénteken jöhet a végleges döntés az uniós pénzek hazahozataláról az Európai Bizottsággal, a helyreállítási tervszövege végleges, közölte napirend előtt a közlekedési és beruházási miniszter a parlamentben. Vitézi Dávid megismételte, 6000 milliárd forintról van szó. Ő úgy látja, ezügyben az előző kormány megtévesztette az embereket, mert nem Ukrajnába ment a forrás, nem a szuverenitásunk feladása a tét, csupán a korrupcióról kellett volna lemondani. Tuzson Bence a Fidesz részéről úgy reagált, ők is hazahozták volna az uniós pénzeket, de mindenféle Brüsszelnek tett engedmények nélkül. Egyúttal felhívta a figyelmet arra is, hogy demokráciában nem lehet közjogi méltóságokat leváltani csak úgy. A miniszterelnökséget vezető miniszter arra tett javaslatot, hogy sürgősségi tárgyalásban már holnap vitázzanak a képviselők az alaptörvény 17. módosításáról. Ruf Bálint 12 pontban foglalt össze a csomag központi elemeit. 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlát az országgyűlési képviselőknek, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetése, függetlenebb alkotmánybíróság, 70 éves életkori határ visszavezetése, erősebb bírói önigazgatás, a kúria és az OBH elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívása, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, kevesebb sarkalatos törvény, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, a költségvetési tanács vétójogának eltörlése, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal a héten az országgyűlés. A Tiszás Mellétei Barna Márton által benyújtott az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításával létrejönne egy tanácsadótestület, amely az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatai tevékenységének nyilvánossága érdekében segíteni a minősített iratok felülvizsgálatát. Napirenden szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló a Tisza párt két képviselője által benyújtott javaslat, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását. Megvitatják az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását, amely egyes egyebek mellett tőkepiaci tárgyú jogszabályok változtatását kezdeményezi. Szintén szerepel a programban a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezését kezdeményező előterjesztés. A javaslat fő célja az Európai Uniós helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak lehívása. Magyar Péter hajnalban Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára, majd még 4 napot a gyermekeivel ott tölt. Facebook oldalán a kormányfő közölte, távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja az itthoni feladatait. A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adrient az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatói tisztségeiből, tudatta kapitány István a Facebook oldalán. A visszahívás valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásra is vonatkozik, tette hozzá. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyagok esetében 8,4%-kal bővült az értékesítés. Az előző havinál 0,7%-kal nagyobb volt a forgalom. Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt mondta, az első lépés után az önkormányzatokkal majd közösen megpróbálják ezeket minél hamarabb korszerű európai szintű telepekké tenni. A héten több terület mellett Heves, Jász-Nagykunszolnok, Hajdú-Bihar és Borsodabolyai-Zemplén megyében is folytatódik a kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. A beavatkozás a méhekre nincs hatással. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, de a megnövekedő felhőzetből helyenként újra kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap 3. vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Szentek, szent életű emberek.
Goretti Szent Mária Szűz vértanú. 1890. október 16-án született Corinaldóban, Nettunóban halt meg 1902. július 6-án. Goretti Mária szüleinek volt néhány holt földjük Corinaldóban, de ebből a család nem tudott megélni, ezért elköltöztek innen, és Nettunótól 11 kilométerre Ferdieri di Concában béreltek egy kisebb birtokot egy özvegyemberrel, Serenellivel és ennek fiával. A vidék mocsaras volt, és alig telt el egy év, Mária édesapját elvitte a malária. A hadgyermekes özvegy nem tehetett egyebet, ott maradt, és továbbra is fenntartotta a bérletet. Mária volt a testvérek közül a legidősebb, ő segített neki a legtöbbet. Ellátta a háztartást, és vigyázott a kicsikre, amikor édesanyja a nagyobbakkal kint dolgozott a mezőn. Serenellinek és a fiának is ő volt kénytelen főzni. Ez a fiú, akit Alessandrónak hívtak, csak egy részeges apának volt a gyermeke, először szép szóval próbálta Máriát magának megnyerni. Amikor ez nem sikerült neki, kétszer is megkísérelte, hogy erőszakhoz folyamodjon. De Mária ereje végső megfeszítésével kiszabadította magát a keze közül. A következő hét csupa szorongást és félelmet jelentett Mária számára. Kérte édesanyját, ne hagyja soha magára, de az nem vette komolyan a dolgot, és megszitta érte. Mária nem tudta, hogyan magyarázza el a helyzetet az édesanyjának, mert Alessandro megesküdött, hogyha csak egyetlen szót elárul az egészből, megöli. Serenelli és Mária édesanyja közt amúgy is feszült volt a viszony, s Mária nem akarta édesanyja helyzetét tovább nehezíteni. Hallgatott hát, de annál többet imádkozott. Mennyei édesanyja segítségét kérte. Már nem volt gyermek, tudta, miről van szó. Így érkezett el 1902. július 5-e. Szombat volt. Egyszer csak Alessandro megjelent és megtámadta. Az idő dél felé járt, és Mária egyedül volt otthon. Amikor nem akart bemenni a hálószobába, a fiú megragadta, szájára tapasztotta a kezét, és bevonszolta a maga hálófülkéjébe. Mária kapálódzott, és egyre ismételte. Nem, nem, az bűn, Alessandro, elkárhozol érte. Alessandro nem bírt vele. Erre fogott egy éles hegyes kést, és vadul rátámadt. 14 mély sebet ejtett rajta, és ezen kívül még 4 kevésbé mélyet. Végül felfigyeltek a szomszédok, és oda siettek. Ez csak a kiteljesedése, a koronája volt Mária fiatal életének. Hogy azt tudta gyilkos a keze közt mondani, inkább meghal, semmint súlyos bűnt kövessen el, nem volt előzmény nélkül. Nem sokkal előbb így beszélt. Mama, inkább öljenek meg, mint úgy beszéljek. Értsd, úgy, ahogy előzőleg a kútnál az egyik szomszédlányt hallotta beszélni. Épp 5 héttel előbb volt Mária első áldozó, s aznap reggel, amikor Alessandro megtámadta, még örömmel újságolt a barátnőjének, Teréznek, holnap megyünk Campo Mortóba, alig várom a szent áldozást. Az édesanyja pedig azt mondhatta róla, Mária mindig engedelmeskedett nekem. Alessandro Serenelli később maga is tanúsította, hogy esős napokon, vagy amikor kevesebb volt a munka, s akadt egy-egy szabad órája, mindig a rózsafűzért látta a kezében. Barátnője Teréz pedig úgy nyilatkozott, hogy lehetett látni, olyan lány volt, aki különösképpen vonzódott a megváltóhoz. A szentáldozás is az utolsó hetekben átélt sok szorongás, kegyelmi életét kiteljesítették és megérlelték a vértanúságra. Hogy miként gondolkodott és a szíve mélyen mi rejlett, azt megmutatta életének utolsó 24 órája. Azonnal beszállították Nettonóba a kórházba. 2 óráig tartott a műtét. Mária végig öntudatán volt, és egyre csak Jézust és Máriát szólította. Amikor megkérdezték, megbocsát-e gyilkosának, ezt válaszolta. Természetesen megbocsátok, és az égben imádkozni fogok a megtérésért. Jézus kedvéért, aki a kereszten megbocsátott a bűnbánólatornak, azt akarom, hogy ő is ott legyen a közelemben, a paradicsomban. A szocialista városi tanács csináltatott neki koporsót. Alessandro Serenellit 30 évi kényszermunkára ítélték. Az első éveket megkeményedett szívvel töltötte el, a bánatnak semmi jelét nem adva. Akkor egy éjszaka megjelent neki álmában Mária. Virágot szerett, és oda nyújtotta neki. Ettől megváltozott. Fogolytársai példát vehettek róla. 1928 karácsonyán hazaengedték. Első útja Mária édesanyjához vezetett. Bocsánatot akart kérni. Ennek jegyében karácsony este bekopogott Corinaldóban a plébániára, ahol Mária édesanyja elvállalta a házvezetői teendők ellátását. Ezt a választ kapta. Ha Isten megbocsátott neked, én hogy ne bocsátanék meg? És a karácsonyi misén együtt járultak az Úr asztalához, aki mindenkinek mindent megbocsát. 1950. június 24-én Máriát szentjavatták. Először fordult elő a szentjavatások történetében, hogy az ünnepére 500 000-nál is több ember jelent meg a Szent Péter téren. S az is először fordult elő, hogy az édesanya megérte, szülötte szentjavatását, és jelen lehetett, amikor gyermekét a szentek sorába ittatták. 12. Pius pápa szavaiból a szentjavatás napján. Ennek a ragyogó nyári napnak az estéjén a népnek egy egyszerű szerény gyermeke az egyház részéről olyan megtiszteltetésben részesült, amilyennél nagyobb megtiszteltetés nem is érhet senkit. Mégpedig olyan különleges ünnepélyes keretek között, amilyenre az egyház történetében még nem volt példa. Itt a Szent Péter templom előtt, ezen a roppant téren, amely szinte árasztja a fenséget, a hívek akkora tömegének jelenlétében, amekkorát még egyetlen szent avatása alkalmából nem jegyeztek fel. Mivel hódította meg Goretti Mária így gyorsan a szíveteket, hogy szinte már is kedvenc szentetek lett? A pápának erre a kérdésére Goretti Mária élete és halála egyértelmű választ ad. Ez a bátor leány, aki egészen szegényes körülmények között élt, és sem írni, sem olvasni nem tudott, századunk elején azt volt hivatva tanúsítani, hogy a tisztaság lehetséges és olyan érték, amely minden áldozatot megér. Goretti Szent Mária szűz vértanú ünnepén bizalommal kérjük. Istenünk, Goretti Szent Mária szolgálódnak, fiatalon megadtad a vértanúság dicsőségét és a szüzesség koronáját. Add, hogy példája nyomán mi is álhatatosan ragaszkodjunk parancsaidhoz, Krisztus a mi Urunk által. Koretti Szent Mária, a leányi fiúság védőszentje.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára az évközi 14. vasárnap szent leckéjéről elmélkedik.
Mai elmélkedésünkben az évközi 14. vasárnap szent leckéjére és evangéliumának egy kis részletére szeretnék reflektálni. A szent leckében ezt olvashatjuk a rómaiakhoz írt levélben. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó lelke által. Szent Pál apostol itt új értelmezést ad az élet és a halál fogalmának. A biológiai halál mellett bevezeti a lelki halál fogalmát. Arra késztet minket, hogy életünket egészen más perspektívából szemléljük. Mi itt, a földi körülmények között a biológiai elmúlást tekintjük a legnagyobb tragédiának. Olyannak, ami megkérdőjelezi mindennapjainkat és egész életünket, hiszen a halállal tulajdonképpen értelmét veszti minden dolog. Ha így is úgy is véget ér az élet, fölösleges családot alapítani, életet továbbadni, elköteleződni, de még szenvedni is. Akkor egyetlen cél marad, minél fájdalommentesebben átvészelni a földi körülményeket, és minél több élményt és élvezetet felhalmozni. Ha viszont van lelki élet is, akkor minden más megvilágításba kerül. Megszűnik az elmúlástól való félelem, véget ér az energiarabló aggodalom, és értelmet kap minden előremutató tevékenység, életátadás, hűség, önfeláldozás. Hiszem, hogy a lélek életrekeltő ereje nem csak a halálunk utáni feltámadásban, hanem már ebben a világban is tetten érhető. Isten szent lelke már itt is minőségileg új és más életre hív meg bennünket. Ha befogadjuk és élünk vele, átalakít minket. Igazából már itt elkezdődik az örök élet. Már csak azért is, mert ha egyszer ez az élet, amit Jézus kínál nekünk, örök, értelmezhetetlen, hogy kezdete legyen a jövőben, hiszen ami örök, az már most is van. Más oldalról megközelítve, eszerint a szentírási szakasz szerint az élet igazi működtetője nem a természet, a biológia, hanem a Szentlélek. Ő mozgatja a világot, a természettudományos törvényszerűségek nem önmaguktól léteznek. Időrendi és létbeli elsőbsége van tehát a lelki életnek a fizikai felett. Bármennyire is megkérdőjelezi a mai emberiség Istenhez való kötődését, viselkedése egyértelműen elárulja, hogy ebben a felfogásban él. Hiszen az emberek ma is vállalnak családot, nevelnek gyermekeket, kötnek életre szóló kapcsolatot Istennel, egymással, a papság és a házasság szentségében. Sőt, mindenki reggel felkel, dolgozik, tudatosan elfogyasztja életét egy másik emberért, és ápolja halandó szeretteit. Pedig ezek, ha nincs Isten és nincs örök élet, felesleges és értelmezhetetlen dolgok. Küldetésünk, hogy felszabadítsuk az embereket a haláltól való menekülés állapotából, minden ebből fakadó pótcselekvésükből, és elvezessük őket annak a szabadságára, hogy igazi életünk a lelki élet, amelyet nem vehet el tőlünk senki. Az evangéliumban kicsinységről van szó. A kicsinyek azok, akik öröklik Isten országát. Mit jelent kicsinynek lenni? És miért hátrány bölcsnek és okosnak lenni? Mikor pont az egyház indította el a tudományokat és az iskolákat szerte a világon. Ma már egyre kevesebbek előtt ismert, hogy minden tudomány ága teológiából származik. Isten szava, azaz a teológia, a teologosz volt az első, ami a kutatás tárgyát képezte, hiszen mindenki azt szerette volna egyre inkább tudni és érteni, hogy mi kell ahhoz, hogy üdvözülhessem. Ennek vizsgálatához fogalmakra, kategóriákra, rendezésre és elhelyezésre volt szükség egymás viszonylatában, azaz osztályzáshoz, és így precíz fogalomkészletre volt szükség a világ leírására. Ezt biztosította a filozófia, a megismerés tudománya. Miután egyre több valóságra volt szava és rendszere az embernek, kezdtek szétválni az egyes tudományterületek. Így jöttek létre a szabad művészetek, a jogtudomány, az orvostudomány, majd később az egyre inkább szétaprózódó természettudományok. Nem véletlen, hogy pont a keresztény világban virágzottak ki a tudományok, hiszen a mi Isten képünkben Isten nem a világ része, hanem egy attól független személyes létező, akitől minden egyéb létező származik. A világ viszont hordozza a teremtő kezenyomát, azaz a világ vizsgálatából közelebb kerülünk Istenhez. Ugyanez a keleti vallásokban Isten káromlás, hiszen náluk Isten sokszor része ennek a világnak, azaz a kutatással magát az Isten zavarja meg az ember. A tudás tehát keresztény oldalról hasznos és jó dolog, de lehet akadály is. Ha valaki magát, vagyis az ember tekinti az egyedüli forrásának a tudásnak, vagy ami még rosszabb, az erkölcs mértékének, viszonyítási alapjának, akkor célját veszti a tudás. Már nem a teológiát, nem az Istenről szóló tudást szolgálja. A bibliai kicsinyek tehát nem buták vagy lusták, hanem egyszerű igazságot kereső, jó akaratú, alázatos emberek. Együgyűek, azaz egy ügy mozgatja őket. Tudják a helyüket a világban. Teremtményi mi voltukból kiindulva szemlélik a világot, és rajta keresztül a teremtőt, és ez adja meg és biztosítja igazi méltóságukat. Nem tekintik magukat befejezetnek, a csalhatatlan tudás birtokosának, hanem figyelnek és fejlődnek egész életükben. És mivel egyre inkább többet látnak és értenek meg Istenből, egyre alázatosabbak, hisz egyre inkább szembesülnek saját elégtelenségükkel, tévedéseikkel. De az ilyen emberek nem csak Isten szemében kedvesek, hanem velük lehet a legjobban kijönni is ezen a világon. Jó házastársak, szülők, munkatársak, egyházközségi tagok. Aki nem a kicsinség útját választja, boldogtalan, hiszen olyan tökéletességet keres és állít magában, ami nincs ott, és előbb-utóbb összeférhetetlen lesz másokkal, és teher lesz saját maga számára is. Tulajdonképpen Jézus a legalázatosabb, ezért lát meg és ért meg mindent az Atyából. Ő a legkisebb, és ezért jön ki a legjobban a többiekkel a Szent Háromság közösségében. A kicsinségben tehát összeír a tudás, a megértés, az együttérés, azaz a boldogság. Isten az, aki lényegénél fogva mindig csak ad. Bár Jézus úgy fogalmaz a mai evangéliumban, mintha a mennyei Atya tehetne arról, hogy Isten üzenete nem jut el mindenkihez, de a kinyilatkoztatás teljességéből egyértelmű, hogy nem az Atya rejti el mindezeket a bölcsek és okosak elől, hanem a magukkal eltelt emberek zárják be szívüket Isten előtt. Aki ugyanis el van telve magával, abban nem marad hely, ahova megérkezhetne az Úr. Telekommunikációs hasonlattal élve nem az adás tehet arról, ha a vevő készülék hibás. De hogyan lehetünk olyan kicsinyek, mint akik megkapják a kinyilatkoztatást? Úgy, hogy megengedjük Istennek, hogy olyan legyen, amilyen csak akar lenni. A gyermek nem vonja kérdőre a felnőttet, hogy nem az ő elképzelése szerinti, de mi nagyon sokszor belekövesedünk azokba a sémákba, amikben szerintünk mozognia kell Istennek. Egyszerűen nem engedjük meg az Úrnak, hogy önmaga lehessen. Aki kicsiny, az nyitott és befogadó, nem okoskodik, hanem elfogadja a valóságot, úgy, ahogy az van. Az ilyen felismeri a bárhonnan és bárhogyan érkező urat. Zakariás próféta az olvasmányban úgy jövendőli meg a messiás királyt, mint aki Szamárháton érkezik. Ez nekünk már egyértelmű, hiszen virágvasárnap megtörtént Jézus Jeruzsálem bevonulásakor. De sokak számára azért nem jött ebből létre igazi találkozást, mert Isten képükbe nem fért bele az, hogy a mindenható egy lenézett, teherhordó állat segítségével jön el. Én észreveszem-e a Szamárháton érkező Istent? Vagy eleve kizárom annak lehetőségét, hogy az Úr jöhet másképp, mint ahogy én azt elképzelem? Megengedem neki, hogy bármiben közeledhessen? Tudok-e olyan kicsiny lenne, hogy az Úr ki tudja számomra nyilatkoztatni magát? Vagy inkább bölcsnek és okosnak tartom magam, akinek világában nem tud behatolni Isten? Hova tud belépni Isten az én életembe? Van-e számára hely nálam? Úgy is kérdezhetném, az Úr számára fenntartott helyet, amit csak ő tud betölteni, ugye nem adtam oda időközben másnak? Ez a kicsinység az, amire tehát meghív bennünket az Isten. Adjunk teret neki, legyen hová belépnie, és legyen olyan ismeretünk, amely egyedülállóvá teszi kapcsolatunkat vele.
Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Elsőki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára az évközi 14. vasárnap Szent Leckéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztorovoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget József történetéről és alakok Szent Margit életéről.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai napom Jákob fiai közül a legfiatalabb, József, az álomlátó történetével fogunk megismerkedni. Ez a történet tele van izgalmas fordulatokkal, testvéri irigységgel, álmokkal és Isten különleges tervével. Tehát az Ószövetségben vagyunk most, folytatjuk a kis történetünket Jákobtól. Jákob álmot látott. Mi volt az álom?
Hogy egy létra a földet és a mennyországot kötötte össze.
Mit jelentett, hogy az angyal a létrán fel és lejárt? Azt, hogy Jákobot nem hagyja el az Úr, az Isten, annak ellenére, hogy cselt követett el, ugye az elsőszülöttségi jogot ő saját magának rendezte el, és ezért menekülnie kellett. És a menekülés során nem csak ezzel az angyallal, hanem még egy angyallal találkozott álmában, akivel mi történt?
Egy éjszaka egyedül volt a sátrában. Ekkor megjelent egy idegen, és viaskodni kezdett Jákobbal. Hajnalig küzdöttek. De nem bírták legyőzni egymást. Végül az ismeretlen kificamította Jákob csípőjét, s ő erőtlenül eléroskadt. És akkor az angyal ezt válaszolta neki. Istennel szemben erősnek bizonyultál, emberek fölött fogsz győzni. Ezután ne Jákobnak hívjanak, hanem Izraelnek.
És akkor mi történt Jákobbal? Ugye elmenekült Lábánhoz, a nagybátyjához, és a nagybátyjánál szolgált. Lackó.
7 évig szolgált Lábánnal, és aztán Lábán egyszer megkérdezte tőle, hogy mit szeretne tőle kérni, és akkor Jákob pedig azt mondta, hogy Ráhelt szeretné, mert megszerette.
Megszerette a lányát. És ezután mi történt? Fruzsi.
Mondta Lábán, hogy Leát adja neki, de hogyha 7 évig még nála dolgozik, akkor odaadja neki Ráhelt.
Ez egy csel volt tulajdonképpen az ő életében. Úgymond visszakapta majdnem azt, amit ő csinálta testvérével, mert ugye megharagudott rá Ézsau. Elvette feleségül tehát először Leát, és született Leától több gyermeke, aztán pedig Ráhelt is, őtől le is született több gyermeke. Ráheltől született József nevű gyermeke, meg Benjamin. József volt az, akit nagyon-nagyon szeretett az apukája Jákob. Innen folytatjuk a történetet. Jákob Józsefnek mit csináltatott?
Jákobnak 12 fia volt. Közülük Józsefet különösen szerette, és kivételezett vele, mivel idős korában született. Nem kellett annyit dolgoznia, mint a többieknek, s ráadásul egy szép tarka köntössel is megajándékozta őt. Ezért testvérei megharagudtak Józsefre. A fiú időnként híreket hozott apjának testvérei viselt dolgairól, s ez bizony nem tetszett nekünk. József egyszer különös álmat látott. Kévét kötöttünk a mezőn, az én kévém fölegyenesedett, a ti kévéitek meghajoltak az én kévém előtt. Testvérei rosszalóan jegyezték meg. Talán királyunk akarsz lenni, s fölöttünk uralkodni.
A testvérei irigyek voltak rá. Lackó.
Történt pedig, hogy József bátyai Sikemben legeltették atyuk nyájait. Izrael akkor magához hívott a Józsefet, és azt mondta neki, a bátyáid nem Sikemben legeltettek-e? Menj hozzájuk, nézd meg, hogy vannak ők és a juhuk, hogy hírt hozz róluk. Mikor azonban a bátyái a távolból meglátták a közeledő Józsefet, összebeszéltek, hogy megölik, és azt mondták, íme jön az álomlátó. Gyertek, öljük meg, és vessük valamelyik kútba. Majd azt mondjuk, hogy a fenevad falta fel, és meglátjuk, hogy mi lesz akkor az álmából. Meghallotta ezt Ruben, és megmentette Józsefet a kezükből, mert azt mondta, ne üssük agyon, ne oncsatok vért, vessétek be ebbe a kútba, de kezet ne emeljetek rá. Azért mondta ezt, úgy utána megsabadítsa Józsefet, és hazavigye az atyukhoz. Amikor azután József odaért, letépték róla a cifra ruháját, megravatták, és belevetették a kútba. De a kút üres volt és száraz. József bátyái ezután leültek kenyerezni, és felemelve szemüket meglátták, hogy egy kereskedő karaván érkezett. Júda ekkor azt mondta, mi hasznunk van abból, ha megöljük testvérünket és eltitkoljuk? Gyertek, adjuk el kereskedőnek, és ne emeljük rá a kezünket. Testvérei hallgattak rá, kivették Józsefet a kútból, 20 ezüstpénzért eladták a kereskedőnek, azok pedig elvitték Egyiptomba.
Hazavitték a köntöst az apukájuknak, Jákobnak, és mutatták, hogy sajnos meghalt a te fiad. Mi történt Józseffel Egyiptomba?
A kereskedők Egyiptomban eladták Józsefet egy Potifár nevű embernek, a fáraó fő testőrének. Az úr azonban Józseffel volt. Így szerencsésen járt az egyiptomi főember házában. Látta Potifár, hogy bármit cselekedjék, új szolgája, az úr mindent sikeressé tesz a kezében. Ezért igen megkedvelte Potifár Józsefet, háza felvigyázójává tette, és minden vagyonát rábízta. És attól az időtől fogva, hogy József viselte Potifár házának minden gondját, megáldotta az úr az egyiptomi főember házát és gazdagságát, és Potifárnak semmire sem volt gondja, csak az ételre, amelyet megvett.
Hallottátok a történetben, hogy Isten mindig vele volt. Egyiptomba is ugyanúgy gondoskodott róla, és jó helyre került Potifárnak, szolgálója lett, illetve fő gazdasági vezetője. Ezután csak történt egy rossz dolog. Mi történt?
József szép arcú és szép termetű ifjú volt, Potifár felesége pedig szemet vetett rá, és azt mondta neki, háj velem! Azt felelte azonban József. Senki sincs nálam már nagyobb az uram házában, és tőlem semmit sem tiltott el, csak téged, mivel a felesége vagy. Hogy követhetném el ezt a nagy gonoszságot, és hogy védkezhetném Isten ellen?
Potifár felesége beárulta őt, azt mondta a férjének, hogy József ővele volt, és Potifár megharagudott, őt börtönbe vetette. Tulajdonképpen egy rágalom volt, mert nem volt igaz. József nem akart bűnkövetni el, és ő nem akart ebbe belemenni. De a feleségére hallgatott Potifár, és börtönbe vetette Józsefet. Mi történt aztán a börtönben?
Az úr azonban Józseffel volt. Hűséges maradt hozzá, és kedvessé tette a tömlöc tartó előtt. Az pedig a foglyokat Józsefre bízta, és semmi gondja nem maradt velük, mert az úr szerencsésé tette József minden dolgát.
Józsefet eladták Egyiptomba, ahol Potifár a fáraó egyik főtisztviselője szolgálatába került, bár nagyon nehéz helyzetben volt, de József hűséges maradt az Istenhez, és mindenben, amit tett, sikeres volt. Potifár hamar felfigyelt rá, és egész házának felügyelővé tette. Milyen nehéz lehetett szerintetek ez József számára, de még a börtönben is Isten vele volt, és ott is fontos feladatot kapott. Tudjátok, hogy hogyan került ki a börtönből? Fruzsi?
Álmokat fejtett meg.
Így van. Milyen álmok voltak ezek? Kiknek az álmai?
A fáraói és a főpohárnoki.
Így van, a főpohárnok is bent volt a börtönbe, először megfejtette az ő álmát, és amikor a főpohárnok kikerült a börtönből, akkor szólt a fáraónak, mert a fáraó is álmot látott. Mi volt az álom?
Történt pedig két esztendő múlva, hogy a fáraó álmot látott. Egybe hívotta Egyiptom minden jövendőmondóját és minden bölcsét, és elbeszélte nekik az álmát, de senki nem tudta közülük megfejteni. Ekkor a főpohárnok megemlékezett Józsefről, és elmondta a fáraónak, hogy az ifjú héber szolga miként fejtette meg az ő álmukat. A fáraó nyomban magához rendelte Józsefet. Hamarjában kihozták a tömlöcből, megborotválták, új ruhát adtak rá, majd bevezették a fáraó elé. Így szólt Józsefhez a fáraó. Azt beszélik rólad, hogy értesz az álmokhoz, és meg tudod őket magyarázni. József pedig azt felelte a fáraónak. Nem én mondom meg, hanem Isten, hogy mi az, ami a fáraónak javára van. A fáró akkor elbeszélte álmát Józsefnek. Álmomban folyó vízpartján álltam, s a folyóból hét kövér és szép tehén jött ki, és a nádasban legeltek. Utánuk pedig hét másik tehén jött ki a vízből, de azok nagyon ösztövérek és rútak voltak. Egész Egyiptom földjén nem láttam hasonlóan hitványokat, és ezek az ösztövér tehenek elnyelték a hét kövér tehenet. Nem látszott azonban rajtuk, hogy megették volna a kövér teheneket, mert épp olyan rúdtak maradtak, mint azelőtt.
Mit jelent az, hogy rúdtak maradtak?
Hát a csúnyák.
Csúnyák, így van. És mit jelentett ez az álom?
Ez az álom azt jelentette, hogy 7 év bőséges esztendő következik, de utána 7 válságos év jön.
Így van, pontosan az egész világon éhínség lesz. Megfejtette az álmot József. Ennek hatására a fáraó, Egyiptom kormányzóvá tette őt, József nagyon bölcs volt, és felkészítette az országot az éhínségre. De mit gondoltok, mi történt ekkor a testvéreivel Kánaán földjén?
Kánaán földjén is már alig volt gabona, és akkor testvérei hallották, hogy Egyiptomba meg elraktároztak, mert tudták, hogy válságos év következik, és akkor elmentek Egyiptomba jó hosszú útra.
Így van.
Hogy kérjenek az egyiptomi helytartótól egy kis gabonát.
Így van, vásároljanak gabonát, nagyon jó, és el is mentek, és ott a kormányzó, éppen az ő testvérük volt, de felismerték őt az egyiptomi ruhában? Luca?
Nem.
Nem ismerték fel. És hogyan történt tovább?
A fáraónak megtetszett József okos beszéde, és így szólt, téged bízlak meg a munka szervezésével. Egész Egyiptom földje fölé rendellek. Népem köteles engedelmeskedni neked. S valóban a bő termést hozó évek után nagy szárazság következett az egész föld kerekségen. Józsefnek köszönhetően Egyiptomban volt bőven gabona a raktárban. Kánaán földjén azonban éhínség volt. Jákob ezért megbízta fiait, hogy menjenek Egyiptomba gabonát vásárolni, hogy éhen ne haljanak. Mikor József elé vezették őket, mélyen meghajoltak előtte. József felismerte testvéreit, de nem mutatta ezt, hanem keményen szólt hozzájuk.
Tehát beteljesült az első álom, Fruzsi?
Igen.
Mert mit csináltak a testvérei?
Meghajoltak.
Így van, meghajoltak a fáraónak a fő embere előtt. Mit érezhetett József, amikor meglátta a testvéreit? Lackó?
Szerintem nagyon örült, de biztos azért kicsit mérges is volt rájuk.
Így van, és azért is, és egy akkor... kicsit tartotta magát, és hallottátok a történetben, olyan keményen felelt. Igen, Lackó?
József felismerte bátyáit, de nem árulta el magát, és keményen szólt hozzájuk. Honnan jöttetek? Testvérei pedig így feleltek. A Kánaán földjéről jöttünk eleséget vinni. József pedig azt mondta nekik, kémek vagytok, és azért jöttetek, hogy az ország védetlen részeit meglessétek. Igaz emberek vagyunk, feleltek erre József bátyái. Soha nem voltak kémek, te szolgáid. 12 vagyunk testvérek, egy ember fiai. A legkisebbik az atyánknál maradt Kánaán földjén, az egyikünk pedig nincs már meg. József pedig azt felelte nekik. Úgy van, amint mondtam, kémek vagytok, de próbára teszlek benneteket. Egyik őtöket nem engedem el, míg ide nem hozzátok, én hozzám a legkisebbik öcséteket, és ha itt tetszek, azzal igazoljátok szavaitokat, és nem haltok meg. És amint mondta, tömlözbe vetette Simeont.
Így van, az egyik testvérét. Hazamentek a bátyjai Jákobhoz. Otthon pedig otthon volt Benjamin, és Benjamin ki volt nekik?
A legkisebb testvérük.
Igen.
És elmeséltek mindent Jákobnak, és azt mondta Jákob, hogy majd mehet. Nagyon nehezen engedte el Benjamint, amikor következőleg mentek.
Igen, mert miért engedte el nagyon nehezen? Luca?
Mivel már ugye a kedvenc fia, József ugye...
Meghalt, igen, ő úgy gondolta.
Igen, így ugye Benjamint se akart elengedni.
Így van, pontosan. És nagyon sajnálta, de muszáj volt, mert a 7 év alatt még mindig kellett nekik gabona, és el kellett újra menni Egyiptomba. Hazamentek, és elhozták Benjamint is.
Adott megint nekik gabonát.
Igen.
Az összes testvérnek. De amikor a testvérek elindultak, a József szolgálója belerakta a Benjamin zsákjába az ezüst poharát.
Így van, József. Igen, elrejtette, hogy ne vegyék észre. Aztán elindultak, és utánuk engedett egy szolgát azzal, hogy keressék meg az ezüst poharat, mert azt mondta nekik, hogy elloptátok. És akkor kinek a zsákjába találták meg? Luca?
Benjamin.
Fruzsi, akkor folytasd a történetet.
Ha valakinél megtalálod, halljon meg. Miután Benjamin zsákjából került elő a pohár, a testvérek összetörten mentek vissza Józsefhez. József szigorúan kérdőre vonta őket, majd így szólt, Benjamin itt marad és szolgám lesz, ti hazamehettek. Ekkor Júda előlépett, és töredelmesen elmondta Józsefnek, hogyan adták el testvérüket, apjuk kedvenc fiát.
Igen, ekkor vallották be, hogy volt nekik még egy testvérük. Na és ekkor József már sírva fakadt, Lackó.
És elmondta nekik, hogy ő a testvérük. És akkor a testvérek nagyon megijedtek, hogy akkor most mindannyiunkat meg fog ölni, mert hogy mit csináltak vele a gyerekkorukban, és akkor utána megmondta József, hogy gyertek, és akkor vendégül látlak titeket.
Így van, megbocsájtott nekik, nagyon jó. Pedig ez nem volt könnyű. Szerintetek könnyű volt Józsefnek megbocsájtani?
Nem
volt egyáltalán, de lehetett volna dühös is, és nagyon rosszat tehetett volna velük, de József nem így reagált, hanem ő megbocsájtott testvéreinek, és újra egyesítette a családot. József elmondta, hogy én vagyok a ti testvéretek, és szólt, hogy apátokat is hozzátok magatokkal, és itt Egyiptomba telepedjetek le, és ő itt mindennel ellátta őket. És így kerültek József testvérei, meg atya, meg anyja Egyiptomba. József története nagyszerű példa a megbocsátásra. Isten terve mindig a javunkra válik, még akkor is, ha nehéz helyzetekkel kell szembenéznünk. Most pedig játszunk egyet, fel fogok olvasni néhány állítást, és nektek ki kell találnatok, hogy melyik szereplőre vonatkozik. Biborka. Ő különösen szerette Józsefet, és színest köntöst adott neki.
Jákob.
Nagyon jó, köszönöm. Ő kapta az álmokat, amelyek miatt testvérei féltékenyek lettek rá. Lackó?
József.
Igen. Ki volt az, aki testvére védelmére kelt, és azt az ötletet adta, hogy adják el Józsefet rabszolgának? Fruzsi.
Róben.
Igen. Ki volt a legkisebb testvér? Bíborka.
Benjamin.
Igen. Kit kért József meg, hogy Benjamin zsákjába rejtse az ezüst poharat? Luca.
Egy szolgát.
Igen, pontosan. Ők voltak azok, akik először meg akarták ölni Józsefet, de végül kútba dobták, majd eladták rabszolgának. Kik ők? Laci.
A testvérei.
Így van. Ő volt az, aki álmot látott a 7 kövér és 7 sovány tehenekről, majd Józsefet kinevezte kormányzónak. Ki lehetett ő? Léna?
A fáraó.
Igen, pontosan. És ki volt az, aki megvette őt, megvásárolta őt, egy egyiptomi kereskedő? Laci.
Potifár.
Így van. Nagyon ügyesek vagytok. Isten a bajban sem hagyta magára Józsefet, ugye láttátok? Mondjatok 2 példát a történet alapján, amikor nem hagyta el Isten Józsefet. Lackó.
Az például, hogy Potifár vásárolta meg hogy kiszabadult a börtönből.
Így van, pontosan. Mert hogyha nem szabadult volna ki, ugye, akkor lehet, hogy még mindig ott raboskodott volna, de mivel álomlátó volt, de azt is a történetben nagyon szépen olvastátok, hogy nem ő fejtette meg az álmot, hanem az Isten sugallta neki, hogy mit mondjon, és ő adta a válaszokat. És akkor így a fáraó is bízott benne. Volt még a testvérek közül egy lány nevű testvérük is, ott hogy hívták? Ki tudja? Biborka.
Dina.
Így van. És József pedig meg Benjaminnak ki volt az anyukája?
Rákel és Leának a 10 fiú.
Így van, pontosan. És zárjuk a mai hittanóránkat egy köszönettel.
Köszönöm Istenem, hogy mindig velem vagy, és nehézségekben is segítesz. Segíts minket, hogy mi is megbocsássuk azoknak, akik ellenünk vétkeznek, és mindig hűségesek maradjunk hozzád.
Azt szeretném kérni tőletek, hogy ezen a héten ne bosszankodjunk, vagy ha valami idegesít, és nem mennek úgy a dolgaink, ahogy szeretnénk, akkor bízz az Istenre minden gondodat, jó? Ezzel zárjuk a hittanórát. Az Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösöket, most és halálunk óráján, Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, Amen!
Elhangzott műsorunkban Vámosnyi Jacsúrit, a hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.